Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
6 óra van, derűs ébredést és reggelt kívánok Mindszent Havának utolsó vasárnapján és a téli időszámítás első napján, 2020. október 25-én. A felelős szerkesztő Nagy Katalin, a szerkesztő Halász Zsuzsa és valamennyi közreműködőnek. Az első világháborúba úgy mentek a magyar katonák, hogy mire a fákról lehullanak a levelek, itthon is vannak. Nem így történt, ebből is következik, hogy a monarchia nem volt kellően felkészülve a sebesültek ezreinek fogadására, gyógyítására. A harcok elhúzódása során hoztak intézkedéseket, mint azt, hogy a hazafias érzelmű tehetős főurak kastélyaikban rendezzenek be kórházat. Ezek egyike volt a tuzséri odeszkáli kastély. A teljes dokumentáció előkerült, amit a település könyvben jelentetett meg. Zsoldos Barnabás elsőként Ferkovics Tibor polgármesterrel beszélgetett.
Az első világháború kapcsán egy nagyon különleges kiadvány látott napvilágot az önök gondozásában. A herceg odeszkár kiég a kastélyban kórházat hoztak létre. Mennyire volt benne a köztudatban, hogy a galiciai harcokból érkezőket itt gondozzák, itt gyógyítják, ápolják?
Köztudatban benne volt, ami hatalmas érték, az maga a napló, a nagy közönség is beletekintett a tartalmában. Helytörténeti múzeumban már ki volt állítva ez a napló. 1914-ben jött az utasítás, hogy Tuzséron létre kell hozni egy olyan katonakórházat, amiben a könnyebb sérülteket, kisebb sebesüléseket ápolják. A Lónyai Pálma grófnő felajánlotta azt, hogy a kastély északi szárnyépületében kerüljön kialakításra ez a kórház, és egészen 1918-ig, háború végéig ápoltak ebben a kórházban a sebesülteket. 280 ember lábadozott itt.
Polgármester, ugye én előbb azt mondtam, hogy odeszkárki család, ön pedig emlegeti a Lónyai családot.
Igen.
A kettő között mi az összefüggés?
Herceg Odeszkánki Zoárné, született Lónyai Pálmáról beszélünk. Nagyon fontos azt kiemelni, hogy teljes mértékben saját vagyonukból finanszírozták a betegek ápolását.
Tücsú Ferenc a tuzséri Lónyai kastélyban a Művelődési Központ igazgatója, történész. Az a hagyaték, ami a kezébe került, hogy került önökhöz?
Azt sem tudtuk egészen sokáig, hogy az épületben hadikórház működött. Besétált néhai Nemes Csaba, tuzsér ekkori diszpolgára, és letett elém valamit. Kintottuk, és akkor láttuk, ez a ekkori kórháznak a naplója. Aztán pedig egy másik alkalommal 2014-ben a 100 éves jubileumhoz igazítva megint csak megkaptuk, és aztán amikor Nemes Csaba elhalázott, akkor a fia Nemes Tamás ezt nekem ajándékozta. Én akkor megértem neki, hogy amiben módunk lesz rá, akkor ezt közkincsét fogjuk tenni, hiszen ez egy újabb házal darab Tuzsér történetéből.
Nagyon részletes naplóról van szó, és nem csak a tuzsériak, sőt, leginkább nem a tuzsériak gyógyítása folyt itt.
Így van, a monarchia összes nemzetiségű katonája. Azt tudni kell még, hogy nem a lövészárkokból kerültek ide a katonák. Én a mai szóval azt ilyen rekreációs központnak nevezném. A katonáknak a felépülése, újra hadbálása volt a cél, és ugye kisebb-nagyobb pihenőkkel, illetve kisebb-nagyobb nem háború sebesülésekkel ápolt katonák is ide kerültek. 1916-ban, amikor herceg Odeszkárki Zoárt, Pálmarini férje, mint huszártiszt megsebesült a szerb harcéren, akkor Pálmarini kezdeményezte azt, hogy lehetőleg környékbeli, netán tuzséri katonák kerüljenek ide a kórházba. Onnantól látjuk azt, hogy egyre több környékbeli helyi katona lábadozott itt, pihenhetett itt, és ugye ápolhatták a családtagok is. Nagyon sok eperjeski, kisvárdai, zsurki katonák is lábadoztak itt, könnyebb volt nyilván látogatni.
Van leszármazott, aki most már jelentkezett, hogy akit itt gyógyítottak, ápoltak, az nekem a nagypapám, vagy éppen a nagybátyám.
Ez egy nagyon jó kérdés, mivel most van a könyvnek a bemutatója, a nagy közönség most fog találkozni először ezzel az anyaggal. Én azt javaslom minden tuzsérinak, vagy a környékbelinek, aki érdeklődik a családfa iránt, nézze meg az otthoni dokumentumokat, hogy ki benne van a könyvben, nem esetleg az ő családjához tartozik, de nagyon szívesen segítünk bárkinek, hogyha ilyen információval jön, és segítségünket kéri.
Dr. Bene János történész, a József András Múzeum címzetes főigazgatója.
A háború kitörése után igyekezett minden állam a betegellátást megoldani. Azért Magyarország 14-ben nem volt igazán úgy ellátva kórházakra, hiszen Szabolcsvár megyében Nyíregyházán és Kisvárdán volt valamely kórház kezdeményezés. Mindenképpen számítottak a hazafias közönségre. A hazafias közönségből pedig azok, akik tehetősek, akik megtehetik ezt. Na most a Tuzséron itt él herceg Odeszkárki Zoárt és felesége gróf Lónyai Pálma, nagy kastéllyal, nagy birtokkal, komoly uradalommal. Nyilvánvaló, hogy őket meg is kérik arra, hogy szervezenek kórházat, és már a háború első napjában egy 12 ágyos kórházat állít fel orvossal, és várják a sebesülteket. Most a másik ugye, hogy a harcok jelentős része Galíciában van, és itt pedig egészen Lembergig vasút megy, és Tuzsérnak ugye vasútállomása van. Azokat a betegeket, akik bekötözött lősebekkel jöttek, esetleg egy tüdőgyulladással, amit az egy ilyen kórházban lehet kezelni.
Harctér légvonalban nem is volt olyan messze.
Pláne akkor nem volt messze, amikor 1914 őszén betörtek az orosz csapatok a Kárpátokon Duklán belülre, és Fenyvesvölgyből jönnek a sebesültek. Nyilvánvaló, hogy az első időkben Fenyvesvölgyről az erdélyi, marosvásárhelyi és kolozsvári gyalogjelzet 21-es, 22-esnek a sebesültje jöttek, 11-es honvéd munkási jelzetnek a katonái, akik egyébként meg innen is vonultak be, tulajdonképpen valamennyire gyógyulni, hazaküldik a szülőföldre, de voltak itt Tirolból katonák, voltak itt lengyel légiós katonák, például a lengyel légiósok a Limanova környékén sebesültek, meg aztán hozták, ezek azt mondanak, hogy menjenek akkor Tuzsérre, mert tulajdonképpen ez van a legközelebb.
Van ehhez hasonló részletes kimutatás kórházi napló?
Én megmondom őszintén, ha nem így van, akkor az én butaságom, de én még ilyen naplóval kiadva forrásként közkincsétéve nem találkoztam.
Dr. Katona József főorvos úr, az első világháborús kórházi helyzetet vázolta fel Tuzséron. A háborús helyzetre való tekintettel már korábban elkezdte a monarchia kiépíteni az egészségügyi rendszerét, vagy menet közben volt erre szükség, és gyors intézkedések közepette valósították meg.
Az igazság az, hogy háború az mindig is jellemezte sajnos országunkat, és a Napóleon időtől fogva a későbbiekben a háborúskodáshoz a háborús sérültek ellátása is hozzátartozott, és ezt igyekeztek mindig a kor színvonalán adaptálni, tehát a sérültek elhelyezéséről gondoskodni kellett, ideiglenes segélyhelyekkel, tábori kórházakkal, kastélyokban létesült ápoldákkal, gyengélkedő házakkal, legénységi kórházakkal eljuttatni őket a segélyhelyre, ahol az elsődleges ellátást kapták, majd onnan el kellett őket helyezni gyengélkedő házba, tábori kórházba, vagy a legrosszabb esetekben kórházvonatokkal juttatták őket haza az anyaországba, és itt történt meg a csapatkórházakban a végleges ellátásuk.
Az orvosképzésben benne volt ez a háborús helyzetben való helytállás?
Katonaorvosok mindig is voltak, ezeknek a képzése folyt Sátoraljaúl helytől kezdve Budapestig, ez bővíthető volt. A körzeti orvosokat, tehát magyar orvosokat egy továbbképzés során képezték erre a feladatra.
Én még tovább boncolnám egy kicsit úgy, hogy volt a harcéri helyzet, és ott is el kellett látni a sebesült katonákat, és majd ugye a hátvéd ország részben pedig egy másik fajta ellátásra volt szükség. Ez szervezetten, hivatalosan így történt.
Ez szervezetten így történt, és függött az ellátás sajnálatosan a hadi eseményektől és a frontvonalak mozgásától. Tehát attól kezdve, hogy megérkeztek ezek a különítmények, pillanatok alatt az összecsapások során keletkezett mondjuk 100 lőtt koponya sérült, ezeknek az elhelyezése komoly gondot okozott, tehát rögtön a frontvonalakkal együtt mozgó kórházakba jutottak el, ahol osztályozták, ellátták őket, és a súlyosabb eseteket továbbították, akik az anyaország állandó kórházait igényeltek.
A legvéresebbnek tartjuk a Póvölgy harcait. Milyen lőtsebek, melyek voltak a legerősebbek, vagy a legmeghatározóbbak?
Sok forrás munka foglalkozik a hadi eseményekkel, kevesebb a gyógyítással. A lövészárkokból, melkasig állig védve voltak a katonák, tehát a legsérülékenyebb pont a jobb kéz, a bal kéz és az arckoponya maradt. Szép emlékű főnököm, aki még él 90 évesen, őnek az édesapja vett részt az olaszországi áttörésekben, és mikor már behozták a 100. koponya lövöttet hozzá, akkor